Mózes 4. könyvének 11. fejezetét szeretném felolvasni a testvéreknek, az egész fejezetet. Az új fordítás szerint olvasom. Tehát 4. Mózes 11. Egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az Úr pedig meghallotta és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott. Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el azt a helyet Tabérának, mert felgyulladt ellenük az Úr tüze. De a közöttük lévő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták. Kitart jó bennünket hússal. Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. A manna olyan volt, mint a koriander mag, hasonló az illatos gyantacsepphez. A nép elszélett, és úgy szedegette, kézimalomban megörölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepényt készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, akkor szállt le a manna is. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál siránkozik. Akkor igen fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak. Miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulatta hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi a csöcsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, veled együtt hordozzák a nép terhét, és nem magad hordozd azt. A népnek pedig mondd meg, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst tesztek. Hiszen így siránkoztak az Úrnak, kitart jó bennünket hússal. Milyen jó dolgunk volt Egyiptomban. Ezért majd ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig, nem is tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig. Még csak ki nem hányjátok, és még meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki közöttetek van, és így siránkoztatok előtte. Miért is jöttünk ki Egyiptomból? Akkor ezt mondta Mózes. 600 000 gyalogos van ebben a népben, amely között vagyok, és te azt mondod, húst adok nekik enni egy álló hónapig? Vajon lehet-e annyi juhot és szarvasmarhát vágni nekik, hogy elég legyen? Vagy össze lehet-e gyűjteni a tenger minden halát, hogy elég legyen nekik? De az Úr ezt mondta Mózesnek. Hát olyan kevés az Úr ereje? Majd meglátod, beteljesedik-e az én beszédem, vagy sem. Mózes kiment és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vének adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor profétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak, de ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban profétáltak. Egy szolga pedig elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué Nun fia, aki ifjú korától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta. Uram Mózes, tízd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki. Miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe proféta volna, és nekik is adna lelkét az Úr. Ezután Mózes visszavonult a táborba Izrael véneivel együtt. Ekkor az Úr szelet bocsátott, támasztott, amely a tenger felől fűrjeket sodort, és lehullatta a táborra, innen is, onnan is egy napi távolságban a tábor körül, két könyöknyire a föld színén. Akkor fölkelt a nép, és az egész, és egész nap és egész éjjel, sőt, egész következő napon is gyűjtötték a fűrjeket. Még aki keveset gyűjtött, az is gyűjtött 10 hómert, és sűrűn kiterítették azokat a tábor körül. De a hús még a fogok között volt, még meg sem rágták, amikor az Úr haragja gerjedt a nép ellen, és megverte az Úr a népet igen nagy csapással. Azt a helyet Kibrót tavának nevezték el, mert ott temették el a telhetetlen népet. Kibrót tavában elindult, tavából elindult a nép Hacérót felé, és Hacérótban tartózkodtak. Úgy kezdődik ez a fejezet, hogy egyszer. Nincs igazán pontos dátumként megjelölve, hogy ez a kettős zúgolódás, ez a kettős elégedetlenség, ez igazándiból mikor történt, de hogyha a Mózes 4. könyvének az időbeliségét nézzük, akkor azt tudjuk, hogy itt a 9. fejezetben azt olvastuk, hogy a második páskát ünnepelték meg a Sínai pusztában, tehát a kivonulás után ez körülbelül 13,5 hónappal történhetett. Miért fontos ez? Miért szeretném egyfajta időrendiséggel kezdeni? Ugye látjuk azt, hogy ez a fajta zúgolódás, ez a fajta elégedetlenség, amelyet a 11. fejezetben olvasunk, ez nem először ütötte fel a fejét Mózessel szemben és az Úrral szemben, Izrael népe felől, mert ugye amikor kijöttek, már akkor is, miután elfogyott az élelmük, akkor is elkezdtek ugyanígy zúgolódni, akkor is fűrjeket és mannát is adott nekik az Úr, és onnantól adott nekik mannát. Illetve gondoljunk csak ugye Márára, ahol ugye keserű volt a víz, és azért zúgolódtak, hogy hát ők ettől meg fognak halni, illetve szomjan fognak halni, és ugye itt is az Úr csodát tett azáltal, hogy ugye ihatóvá édesítette azt a fajta keserű vizet. Tehát látjuk, hogy ez a fajta zúgolódás ezen a vándorlásnak az időszakában visszatért Izraelnek az életében. És amikor én ezt a sokat idézett, és talán nem is jól ismert, de sokat olvasott igeszakaszt én is újra elolvastam, az első kérdés az volt bennem, hogy hát igen, ez a nép, ez valóban egy ilyen zúgolódó nép. Hát igen, ez egy ilyen, hogy egy ilyen állhatatlan nép. De ha egy picikét azért nem csak az időt vesszük, de az idő alapján, az idősík alapján egy kicsit azért körbenézünk, miről is van itt szó? Itt arról van szó, hogy tehát több mint egy éve vannak már úton, ugye a harmadik hónap és ugye az első, illetve a második év első hónapja között a Sínai hegynél tartózkodtak, ott történt ugye a törvényadás, ott történt meg az, hogy ugye elkészítették a Szent Sátornak a kellékeit, nagyon sok minden, ugye, amit az előző könyvekben és fejezetekben olvastunk, ott történt igazándiból meg, tehát nem effektíve vándoroltak, hanem ott voltak, de a lényeg, hogy egy ilyen nomád körülmények között voltak. És ami azt is jelenti, hogy már több mint egy éve mannán éltek. Azon a eledelen, mennyei eledelen éltek, amit az Úr adott nekik. Biztos vagyok benne, hogy ugye vittek magukkal állatokat is, hiszen ugye már az áldozatoknak már folytak az áldozatok, tehát ugye ott a törvények alapján megfelelő állatot kellett feláldozni, tehát voltak nekik állatjaik, de egyértelmű, hogy az egy év, ez az Istenre való utaltságnak az éve is lehetett, és egyértelmű, hogy az egy év, ez arra is késztette őket, hogy ugye nem is késztette, arra voltak rá szorítkozva, hogy azt egyék, amit az Úr adott nekik, amit az Úr küldött nekik. És itt elsősorban a mannára gondolok. És ezt az egészet én csak azért szerettem volna ennyire részletesen a testvérek elé tárni, mert még egyszer mondom, az én első gondolatom is az volt, hogy hát lám-lám, ez az ugolódás. De hogyha én a magam gondolkodása szerint, a magam életében, most ha azt mondanám, hogy hát egy évig ugyanazt kellene ennem, egy évig ugyanazt, hogy mondjam, ugyanazt kéne fogyasztanom, előbb-utóbb nem tartanám szegényes eledelnek? Én a magam részéről nem zúgolódnák? Nem merülne föl bennem valami fajta kétely, valami fajta olyan kívánás más irányba? Tehát én az egészben csak azt szeretném kihozni, hogy annak érve, hogy valóban ezt a mannát, ezt az eledelt, a vizet, és mindazt, amit ugye ennek a népnek ott a pusztában eldelként adatott, azt az Úr adta, de ugyanaz a fajta helyzetben, ebben a helyzetben nem mondhatnám én magamról, hogy ugyanez a fajta kétel, ez a fajta zúglódás nem merült volna föl bennem. Annak ellenére, hogy a másik oldalon látjuk Izrael életében, ez az egy év alatt is, hogy ez a manna annak a jele is volt, hogy Isten hogy tudja őket ellátni, hogy tudja őket eltartani. A függésnek egy olyan fajta kifejezése volt, ami Isten oldaláról az ő megtartó kegyelme és szeretete és a gondoskodása, Izrael részéről pedig ugye ez az alá és fölé rendeltségi viszonynak a megtanulása, hogy igazándiból hogy vezet az Úr, és hogy lehet ő rá hagyatkozni. Tehát ez a fajta kölcsönös viszonynak az egyik kinyilvánító eszköze volt ugye maga a manna és maga az eledel, de mégis, ugye itt még nem 40 évről beszélünk, még csak egy évről beszélünk, de ez az ugródás, ez már több egyszer merült fel. És még egyszer visszatérve rá, nem is olyan elképzelhetetlen az, hogy annak ellenére, hogy ismerjük az Urat, mégis az a fajta zúgolódás bármilyen körülmény miatt, ami esetleg ilyen hosszú ideig tart, vagy lehet, hogy rövidebb ideig, vagy akár hosszabb ideig, de mégis kétségként lehet, hogy a mi életünkben, az én életemben is megfogalmazódik. Tehát nem elítélni szeretném ezt a népet, hanem inkább Isten igéje azért iratta le, azért van itt előttünk, hogy tanuljunk belőle, és ugye egy picikét átgondoljuk ennek a hátterét. Tehát itt két olyan dolog van, két zúgolódás van. Az egyik ugye itt az első verstől egészen a harmadik versig van leírva. Nem fejti ki ezt az ige, hogy ez a siránkozás, az első siránkozás, amit a 11. fejezetben beszél az ige, hogy ez mi váltotta ki. Tehát nem tudjuk. De talán egy kicsikét számomra azt mutatja, hogy ugye a szívnek az állapotát jellemezte, azt a fajta állapotot, ami nem egy erős, egy hitbeli megerősödött, egy Istenre figyelő, hanem a maga gondjaival, a maga problémáival törődő. Még csak annyit tennék ez az első és a harmadik vers közötti részhez, hogy ugye azt írja itt az ige, hogy földgyulladt ellenük az Úr tüze. Az nincs leírva, hogy igazándiból milyen tűz volt ez. Tehát nem tudhatjuk. Én a magam bölcsessége alapján én talán azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy ugye Izraelt az Úr tűzoszlop és felhőoszlop formájában vezette és volt velük, hogy talán ez a tűzoszlop volt az, ami felgyújtotta ennek a tábornak a szélét. És ugye az is érdekes, hogy ugye kommentárok egy picit talán ezt bővebben részletezik, hogy itt az van leírva, hogy nem tehát ugye a tábor szélébe kapott bele, nem a közepébe, hanem a szélébe. És talán ez azt is jelentheti, hogyha az előző fejezetekben látjuk, hogy le volt írva, hogy Izrael törzsei milyen formában táboroztak a Szent Sátor körül, akkor ebből azért talán azt is lehet következtetni, hogy a tábor belsejében ugye Izrael népe volt a megfelelő rendszerint, és ugye a tábor szélében pontosan azok a gyülevész nép, pontosan az a hogy mondjam, szedett-vedett, hogy mondjam, nép táborozhatott, akik ugye a tábor szélére szorultak, hogy így mondjam, és nem, talán nem véletlen, hogy ez így van itt leírva, hogy belekapott a tábor szélébe, talán mert előre vetíti azt, amit itt majd a negyedik versben jobban kifejt az ige. Tehát... És hogyha itt erre a gyülevész népre gondolunk, amit a negyedik versben le van írva, akkor szinte szükségszerűen következik az a kérdés, hogy hát mit keresett ez a gyülevész nép itt, Izrael népe környéken? Ki volt ez a gyülevész nép? Ki volt ez igazándiból? És hát erről nincs igazándiból különösebb leírás, én legalábbis amennyire itt átolvastam az igét, nem látok különösen, de ugye kit nevezünk gyülevésznépnek? Gyülevésznépnek azt nevezzük, aki valamilyen, hogy mondjam, tehát előnyszerzés szempontjából, vagy előnyszerzés céljából csatlakozik valakihez. Lehet, hogy a szíve az nincs ott, viszont az előnyök miatt ő mégis ragaszkodik ahhoz a társasághoz, csapódik ahhoz a társasághoz, ahhoz a néphez. De talán úgy lehetne nevezni, hogy a szíve nincs ott, csak a teste. Csak ugye a szíve nem volt az úré, hanem csak mindazt az ajándékot, amit lásd például a mandát, amit kaptak, abban ő is részesült, és hát ezt élvezte. Aztán az furcsa volt nekem, hogy azt olvastuk itt, hogy a közöttük lévő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek. Tehát ez a gyülevész nép, ez egy felbújtó nép volt. Ez egy felbújtó nép volt, és ugye azt olvassuk, hogy telhetetlen volt kívánságában. Azt lehet mondani, hogy ez egy hangadó nép volt. Ez egy hangadó nép volt, és ugye ebből szinte következik az a fajta kérdés, hogy egy kisebb, mert ugye ez egy biztos, hogy egy kisebb népcsoport, nem is népcsoport, de hát mégiscsak valamilyen embereknek a csoportja, hogy lehet hangadó Izrael népével szemben? Hogy lehet hangadó? Hát csak akkor lehet hangadó, hogyha Izrael népében, az ő szívükben is ott voltak ezek a kételyek, és ez a gyülevész nép semmi más nem tett, csak fölerősítette. Semmi más nem tett, mint fölerősítette, hiszen erről szól itt az ige, hogy ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek. Tehát talán még egyszer, tehát ez a gyülevész nép, ez azért fontos, mert nem a hit útján jártak, de részesülni akartak Isten ajándékaiból. Nem volt közösségvállalás, nem is lehetett természetesen, azért ezt tegyük hozzá, tehát nem is lehetett közösségvállalás, de ugye a gyülevész nép ugye hogy csatlakozhatott volna Izrael népéhez? A rabszolgává válik. Az ő rabszolgájuk lesz, de erről nincsen szó, hogy rabszolgák lettek volna. Tehát én legalábbis így ezt nem láttam itt az igében. És ugye ebből mi következik? Igazándiból az, hogy ez ma is igaz, hogy igazi közösségvállalás nélkül az Isten ajándékaiból nem lehet részesülni. Csak közösségvállalás által részesülhetünk igazándiból az ajándékokból, mert a közösségvállalás által igazán egyfajta látásunk is lesz, és látjuk az összefüggéseket. Tehát ennek a gyülevész népnek én úgy gondolom ez a nagy, tehát negatív értelemben szerepe, és ugye úgy gondolom, hogy ez a gyülevész név a szövetségkötésből is kimaradt. Nem voltak szívükben álhatatosak, nem voltak kitartóak, egyedül csak a maga hasznát keresték. És talán ez a gyülevész nép még arra is, azért is volt gyülevész nép, mert igyekezett megőrizni a függetlenségét. Tehát nem lesz rabszolgája Izraelnek, és ez megint egy olyan dolog, hogy amíg valaki független akar lenni Istentől, addig az Isten áldásai nem lehetnek az övé. Addig teljesen nem lehetnek. Azt is tudjuk, hogy aki függ Istentől, az nem csak az Isten áldásait, hanem ugye azokat a hitpróbákat is el kell, hogy vegye, azokon is át kell, hogy menjen, ami azért van, hogy a hite megerősödjön. De mégis ez egy alapvetés, én úgy gondolom, hogy a függetlenség feladása nélkül Istenhez nem lehet csatlakozni, Istenhez nem lehet oda menni, oda szánni magunkat, és pontosan ez a lényeg, hogy amíg valaki független, addig nem lát tisztán, addig nem látja az összefüggéseket, és úgy gondolom, hogy a gyülevész nép sem látta igazándiból ezeket az összefüggéseket. Aztán, tehát beszéltem arról, hogy ez a kisebbség, ez mégiscsak egy erősebb hangot tudott képviselni, és talán az volna itt a mával kapcsolatban egy hasonlatom, hogy nem mint hívőket szeretném én, hogy mondjam, tehát dicsérni. De ma ugyanez a helyzet, hogy az Isten eklézsiája az van kisebbségben, és a világnak a hangja az jóval erőteljesebb. Az jóval erőteljesebb. És a világ hangja, mivel jóval erőteljesebb, ezért erőteljesen hat ránk is. Erőteljesen hat ránk is. De milyen csodálatos az, ugye itt fordított ez a fajta arányosság, tehát Izrael népe volt többen, most a kihívottak gyülekezete, az eklézsia tagjai vannak kevesebben a világhoz képest, de mégis, ugye Isten ígéje számunkra is azért adatott, hogy biztos talajon álljon a mi életünk. Biztos talajon álljon mindaz, ami meg akar, hogy mondjam, tehát amivel szemben, igenis ott vannak azok a romboló dolgok, amik kételyeket szeretnének támasztani, és kételyeket akarnak támasztani a hitünkkel, és a mindennapjainkkal szemben. Ugye Izrael hallgatott erre a gyülevész népre, felelőssége volt ebben? Felelőssége volt ebben. Mert ugyanezt olvashatjuk már a Biblia első lapjain is, hiszen Ádámnál és Évánál is, ugye nem lehet azt mondani, ugye, amit védekezésként fölhoztak, hogy hát a kígyó csábított el, aztán az asszony adott nekem, stb. Stb. A saját felelősséget nem lehet ebben az esetben sem elhárítani, hogy Izrael népe sem háríthat el azt a fajta felelősséget, hogy miért ült föl annak a telhetetlen kívánságból megfogalmazott zúgolódásra, amit ez a kisebbség adott. Tehát a felelősséget nem lehet elhárítani egy ilyen esetben. És ez mindig kérdés az, hogy minek ülök fel, vagy felülök-e rá. Aztán, ugye mi volt ennek a zúgolódásnak Izrael népében, népek között a következménye? Hát ugye itt az, hogy ugye ez terjedt. Milyen a zúgolódás? Futó tűzként terjedt. És mi a következménye? Harag, indulat a szívben, tisztánlátás hiánya, miért? Mert nagyon jól tudjuk, hogy az Isten szerinti megoldás, vagy az Isten szavának a megismeréséhez, megértéséhez mindig csendre van szükség. Egy zúgolódás, az pontosan arról van szó, hogy hát zúgolódás. Tudjuk, hogy ez mivel jár. Egy hangadással, egy össze-vissza zűrzavarra, egy hangzavarra, teljesen ellentétes, mint az, ami igazándiból ahhoz kell, hogy az Istennek a kijelentését és a szavára hitre állhasson az ember. Talán ennek is van egy mai számomra nagyon fontos gondolata. Ugye ma is ilyen körülmények vagyunk, ilyen körülmények között élünk, és érnek minket is olyan dolgok, amelyek nem az a kérdés, hogy most jogos vagy nem jogos. Nem az a kérdés, hogy sokszor fölmerül az, hogy most akkor az, ami sérelem ér minket, az most jogos vagy nem jogos. Az a kérdés, hogy az Isten békessége, amit egyedül ő tud adni Jézus Krisztuson az ő fián keresztül, az a szívünkben erősebb tud lenni, mint a körülöttünk lévő békétlenség. Tehát ez mindig egy választóvonal, hogy mi a következménye, mi lesz aztán később abból, ami ér engemet. Ugye talán ha egy új szövetségi példát tudok hozni, lehet, hogy a testvérek azt mondják, hogy azért nem egy teljesen tökéletes, de ugye látjuk amikor Jézus Krisztus Pilátus előtt van azt a tömeget. Az a tömeg, az igazándiból az egy fölbőszített csőcselék tömeg volt. Az egy fölbőszített csőcselék tömeg volt, és mi lett ebben a tömeggel? Ugye kiment a Golgotára, kísérte Jézust, gúnyolta, káromolta, leköpte, amikor felrakták, felszegezték a keresztfára, ugye akkor ők is mondta, tehát ők is többek között, hogy hát magadat miért nem tudod megmenteni, magadat miért nem tudod leszedni a keresztről, de mi volt aztán később ennek a csőcseléknek, ennek a zúgulódó hangnak a vége? Amikor ugye a sötétség eljött, és ugye látszottak azok a jelek, és hallhatóak voltak azok a jelek, amelyek egyértelműen mutatták azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia volt, hogy ez a sokaságról azt olvassuk, hogy mellét verve ment haza. Mellét verve ment haza. Tehát mennyire igaz az, hogy ez az indulat, ez a harag, ez a kívánságában vagy indulatában fékezhetetlen, ez mennyire semmi pozitívumot úgymond nem tartalmaz, semmi olyat nem tartalmaz, és mennyire könnyen meg is szégyenül. Meg is szégyenül Istennek az igéje által, és hányszor látunk azért olyan dolgokat, amelyek egyértelműen mutatják azt, hogy Isten az Úra ennek a Földnek, és Isten az Úra minden embernek, és az ő akarata az, ami igazándiból teljesül. Ennél az ugorodásnál azért szeretnék egy picikét még tovább maradni, mert az én életemben is nagyon sokszor visszaköszön ez. Nagyon sokszor felülök ennek a hogy mondjam, kívülről jövő teljesen alaptalan zúgolódásnak. És ugye mi volt Izrael népének igazándiból a problémája? Hát az egyik oldalon az, hogy hát ugye nem úgy érezték, hogy egy oldalú az a fajta táplálás, amit Isten ad a mannán keresztül, és hát nekik még erre, meg arra, meg amarra van szükségük, ahhoz, hogy hát ugye mai, tehát talán korszerű szóval ide, korszerű szót, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani, tehát talán divatos szót idehozva, tehát egészséges életmódot éljenek. Mert ugye hát a manna az egy egysíkú étel volt, de hát ha lett volna póré, hagyma, meg uborka, meg zöldség, meg nem tudom mi, hát akkor egészséges életmód, hát persze. És ezt azért hozom a testvérek elé, mert valóban amikor a félelmeink vannak, kétségeink vannak, akkor az egyik olyan dolog, amit nem hiszek el én sem sokszor Istennek, hogy ugye nem csak a fizikai létet, hanem a jövőt is ő tartja a kezében, és ő sokkal, de sokkal jobban látja, hogy igazándiban mire van szükségünk. És a másik, ahogy ők azért zúgolódtak, amit nem kaptak meg, de ugye látták-e azt, hogy már több mint egy éve a mannán élve kutyabajuk nincs, hogy így mondjam. Egészségesek, azokra a feladatokra, azokra a munkákra, amire Isten megbízta őket, tehát most én gondolok itt a sátornak, szent sátornak és az egyéb, hogy mondjam, szertartási tárgyaknak az elkészítését és a többi dolgot, volt rá erejük. Most meg már vándorolnak, és volt rá erejük. Tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen vert seregként mentek, és már a fele az már éppen az éhhalász élén volt, nem erről volt szó, arról volt szó, hogy egészségesek voltak. Szépek és épek és egészségesek voltak, és mégis ennek ellenére. És persze, tehát ez nem azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztusban folyamatosan nekünk ugye mindig tökéleteset akar adni, és mi szépek és egészségesek vagyunk, mert akkor nem volnának hitpróbák, de mégis az a fajta igazság, benne van ebben a másfél évben, ami az zúgolódást megelőzhet, nem 14 hónapban, ami az zúgolódást megelőzhette, hogy visszagondolhattak volna. Volt nekik egy olyan időszakuk, amikor már megtapasztalhatták az Úrnak a megtartó kegyelmét és a megtartó szeretetét azáltal, hogy ellátta őket mindazzal, amire szükségük volt. És ez nekünk is nagyon-nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy elfelejtünk bizonyos dolgokat a régmúltból, és csak az előttünk lévő problémákra, az előttünk lévő nehézségekre fókuszálunk, és az a fajta bizalom, az nagyon könnyen kiesik a mi szívünkből is, az, ami ahhoz kell, hogy hittel tudjuk az előttünk lévő problémákat és az előttünk lévő nehézségeket megélni és megcselekedni. Tehát mindig visszafelé is kell nézni, és meg kell látni azt a fajta ajándéközönt, azt a fajta ajándék halmazt, amit addig kaptunk már, amit addig már kaptunk. Tehát Izrael népe nem így gondolkodott, és hát szerintem ez is hozzátartozott a siránkozáshoz. Mi ennek a siránkozásnak a következő fázisa? Hát az is, hogy Mózes is ugyanez rá, átragadt rá. Mert ugye azt olvassuk, hogy hát mikor meghallotta Mózes, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a saját sátra bejáratánál siránkozik, ugye akkor egyrészt azt olvassuk, hogy akkor igen fölgerett az Úr haragja, és Mózes is rosszat látta ezt, ezért Mózes ezt mondta az Úrnak, és akkor itt van egy hosszú, viszonylag hosszú, hogy mondjam, tehát egy siránkozás. Miért tettél engemet vezetőnek? Látod, hogy én ezt nem bírom el. És a vége micsoda? Hát inkább ölj meg, és akkor hogy átragadt Mózesre is. És ebben nekem az a nagyon hangsúlyos, hogy ha én is ilyen negatív szemmel nézem mindazt, ami körülöttem történik, vagy az én életemben történik, akkor ez a fajta úgymond negatív spirál, ez ugyanúgy az életemben nagyon könnyen kialakulhat. Hogy nem fölfelé, hanem lefelé megyek. Nem fölfelé nézek, hanem egyre jobban, egyre jobban, egyre jobban. Ugye Mózes is úgy kezdi, hogy hát először ugye a népet hibáztatja, aztán minthogyha burkoltan az urat is hibáztatná, hogy hát miért engem nevezték ki vezetőnek, amikor látod, hogy hát nem lehet belük bírni, ez egy olyan hatalmas feladat, amivel én nem bírok, és mi a vége? A megbízatásnak, a feladatnak a feladása. Azt olvassuk itt az igében, hogy ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám, ne kelljen látnom nyomorúságomat. Egy teljes feladás. Egy teljes feladás. És ebben számomra az volt a nagyon fontos, ahogy egyrészt Mózes is elfelejtette, hogy mit tett általa az Úr már ezzel a néppel, és ő saját magával is. A másik, hogy mi volt Istennek a válasza. Itt Istennek a válasza, ugye lehetne az, hogy a emberi gondolkodás szerint az lett volna az első, hogy hát mi volt itt az alapvető probléma? Az volt itt az alapvető probléma, hogy hát nincsen hús. Jó, akkor először adok nekik húst, aztán foglalkozok Mózessel, de itt fordítva van. És ez számomra nagyon hangsúlyos. Mit csinál az Úr? Először Mózest hitbelileg, lelkileg talpra állítja. Először talpra állítja, és utána foglalkozik igazándiból a földi dolgokkal, utána foglalkozik azokkal a úgymond mellékes dolgokkal, amik aztán majd bizonyítják népe számára is, hogy ő mekkora hatalmas úr. És ez nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy amikor nekünk is valami fajta ilyen elégedetlenség van a szívünkben, akkor ezt úgy gondoljuk át, és úgy éljük meg, hogy először az Úr minket lelkileg akar felépíteni újra. És utána, amikor ez már megtörténhetett, utána tapasztaljuk meg ennek a testi vonatkozásait is. A kapcsolatrendszerünkben, azzal a problémával kapcsolatban. Tehát az első mindig az, hogy lelkileg, szellemileg akar minket talpra állítani. Ahogy Mózest is. Ugye azt olvassuk itt, hogy 70 vént jelöl ki, illetve azt mondja az Úr Mózesnek, hogy jelöljön ki 70 vént, és itt a 17. versben azt olvassuk, hogy akkor leszállok és beszélek ott veled, elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terheit, és ne magad hordozd azt. Milyen csodálatos az, hogy nem azt olvassuk, hogy hát Mózes, ezek alapján te is alkalmatlan voltál erre a dologra, elveszek abból a lélekből, ami benned van, kicsinyítem azt, ami benned van, és másnak adom. Nem. Azt mondja, hogy abból a lélekből veszek el, de nem írja itt az, hogy most akkor a tiéd kisebb lesz, hanem arról beszél itt az Úr, amely benned van, és nekik is adok. És milyen csodálatos az, hogy Isten valóban így működik, hogy az ő legnagyobb ajándék az, hogy az ő Szent Szellemén keresztül vezet minket. Ez a fajta Szent Szellem általi vezetés, ez egyforma nagyságként ott lehet mindannyiunk életében. Ez milyen csodálatos, hogy ugye az a legfontosabb ajándék, ami ahhoz kell, hogy Mózes talpra álljon, hogy helyét megtalálja, és segítőtársakat ad az Úr melléje, az a lelki-szellemi ajándékon, az Isten Szent Szellemének a kiáradása erre a 70 vére, azon keresztül történik meg. És ugye tudjuk, hogy ez a 70 vén, ez nem csak azért adatott, hogy megosszák a problémát, hanem hogy együtt hordozzák. És hát ugye a gyülekezet is ilyen, hogy ugye ugyan különböző problémákkal, de vannak bizonyos dolgok, amelyek azonos erővel feszítenek mindannyiunkat, de milyen csodálatos, hogy akár amikor itt vagyunk, akár egy imaórán, együtt tudjuk ezt hordozni, és együtt tudunk gondolkodni. Együtt tudunk, tehát az Úrhoz könyörögni, és ugyanazzal a lélekkel tudunk, tehát előre tekinteni egy-egy probléma, egy-egy nehézségnek a megoldásában, vagy egymást tudjuk segíteni. És ugye ehhez a tökéletes ajándékhoz szeretnék egy új szövetségi igét idehozni. A Jakab 1-ben van leírva ez az ige. Elnézést, nem raktam oda ilyen kis papírokat, úgyhogy ha kicsit sokat kell lapozgatnom. Tehát először is ugye magáról a zúgolódásról azt írja Jakab levele a 13. versben, hogy senki nem mondja, hogy kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit gonosszal, mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűncül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ennek a világos, egyértelmű folyamatát látjuk itt ebben a zúgolódásban, ahogy ez a belül megfogalmazott kívánás, aztán kiteljesedve bűnt eredményezett és kiteljesedve halált nemz, amit majd később látunk. És ugye itt van a 17. vers, ami nagyon fontos, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Mit tapasztalhatott meg Mózes először? Az, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fölülről jön. Ez az fölülről jött, ez a 70 vénen keresztül az Istennek a segítő szándéka, ami kézzel fogható volt, és aztán persze Izrael népe is magát, a húst, a fűrjeket ugye ugyanúgy Istentől kapta, és az is nem ő dolgozott meg érte, nem ő volt az, aki, tehát ezt kimunkálta, hanem Istentől egyszerűen el kellett, hogy fogadja. Azt mondtuk, hogy tökéletes ajándék, és ha már azt szeretném még ezzel kapcsolatban itt elmondani, hogy aztán itt a cselekményben, ha tovább lépünk, akkor miután ugye az Úr ez a 70 vénen keresztül Mózes mellé segítőket, lelki segítőket, lelki társakat állított, aztán megígéri a húst is, bár itt egy óriási nagy figyelmeztetés van, amit a 20. versben, hogy mennyi ideig is lesz ez a fürgy, hanem egy álló hónapig, amíg csak ki nem hányjátok, és míg meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki közöttetek van, és így siránkozhatok előtte, miért is jöttünk ki Egyiptomból. Idéztem itt a Jakab leveléből, hogy minden tökéletes ajándék fölülről jön. Miért nem voltak ezek a fürjek tökéletes ajándék Izrael számára? Mert siránkozás következtében kapták. Siránkozás következtében. Mit gondolhattak ezek? Hát, elértük a célunkat. Kisírtuk, kisiránkoztuk azt, hurrá, halleluja, egy hónapig majd akkor húst teszünk. De látjuk, hogy ez az ajándékon nem lesz áldás, nem volt áldás. Mert azt olvassuk, hogy amikor aztán megjöttek ezek a fűrjek, akkor mindenki eszeveszetten kezdte el gyűjteni, de itt a 33. versben azt olvassuk, de a hús még a foguk között sem volt, még meg sem rágták, amikor az Úr haragja gerjedt a nép ellen, és megverte az Úr népet igen nagy csapással. Bár nem tudjuk, hogy mi volt ez a csapás, de ugye én azt írtam itt föl, hogy azért nem valósulhatott meg tökéletes ajándékként Izrael hússal való ellátása, mert ez nem Isten dicsőítette, és nem a belévetett bizalmat erősítette, nem vitte közelebb Izrael népét az Úrhoz, hanem itt azt gondolhatták, hogy egyszerűen az valósult meg, amit ők kértek, puszta örvendezés volt a húson, nem pedig Istennek a dicsőítése. És ezt nagyon jól mutatja ugye az, amit a végén van, hogy a 35. versben is az van írva, hogy Kibrot tavának nevezték azt a helyet. Ugye ez a Kibrot tava, ez azt jelenti, hogy telhetetlenek sírja. Ez a nép, ez telhetetlen volt, de ennek nem volt olyan fajta tökéletes ajándéka a következmény, nem is lehetett, mert a telhetetlenség az elvisz Istentől, ahogy ezt látjuk. Próbálok egy kicsit gyorsítani. Ami nekem még nagyon fontos volt, az, hogy visszatérve itt talán a mannára, miért volt fontos az, hogy Izrael egyrészt elfogadja azt, amit az Úr ad, másrészt megelégedjen azzal, amit az Úr adott nekik élelemként. És ugye elgondolkoztam azon, hogy hol is tart most Izrael népe a mai ige szakasz alapján? Kijöttek Egyiptomból, a szolgálság házából, úton vannak, jövevényként vannak úton a pusztában, de még nem mentek be az ígéret földjére, a Kánoán földjére. A mi életünk nem ilyen? A mi életünk nem ilyen? Kijöttünk a szolgasság verméből, a bűn szolgasságán verméből, a bűn átkából, Jézus Krisztus megszabadított minket ettől, de itt a földön mi jövevények vagyunk. És a jövevénynek mi az egyik, vagy talán több olyan ismérve, ami meghatározza az ő életét? Rá van szorulva a kegyelemre. Izrael népe rá volt szorulva Isten vezetésére. De nem csak, hogy rá, de zúgolódott ez ellen. Ahelyett, hogy azt látta volna, hogy Isten megadta nekik mindazt, amire valóban, igazán szükségük volt. Tehát a mi életünk is, és az én életemben is ez egy nagyon-nagyon jó újra és újra elgondolkodni és mélegre tenni, hogy jövevényként akarom-e élni itt az életemet. Jövevényként. Mert valljuk be őszintén, ahogy Izrael is ugye, népe is ugye, hát ezt szeretett volna, azt szeretett volna, miért szeretett volna ezeket az élelmiszereket? Hát kicsit jobban éljen. Egy kicsit úgy vidámabb legyen. Kicsit olyan könnyebben menjen a sora. De ugye jövevényként nekünk azt kell megértenünk és megtapasztalnunk, hogy rászorulunk a kegyelemre, tehát Isten vezetésére és Isten ajándékaira rá vagyunk szorulva, és ez kell, hogy legyen ezeknek az ajándékoknak a keresése, ezeknek az ajándékoknak az elvétele. Az ebből való élet kell, hogy az élet célunk legyen, ne az, hogy jobban éljünk. Tudom, hogy ezt lehet sokfajtaképpen magyarázni, hiszen amikor ugye azt olvassuk az igében, hogyha van mit ennünk és van mit ruházkodnunk, akkor elégedjünk meg vele. Ahhoz képest jóval többünk van. Jóval többünk van. Nem csak az élelmünk van meg, meleg otthonaink vannak, sokkal több mindent kapunk az Úrtól, mint amit esetleg itt Izrael a pusztában megtapasztalhatott volna. Jóval több mindent. Tehát én nem ezzel a jövevénységgel, ezzel a köztes léttel, én nem azt akarom mondani, hogy nekünk aszkétának kell lennünk. Nekünk nem azt, kell, nem azt szeretném mondani, hogy vízen és kenyeren kell élnünk. Nem azt szeretném mondani, hogy azokat az örömöket, amely Jézus Krisztusban el vannak készítve, azokat ne vegyük el. Ne egy sótlan emberek legyünk, egy örömteliek legyünk, hogy ne tudjunk azzal élni, amit kaptunk. Hanem azt szeretném magam részére és újra leszögezni, hogy ez a jövevénység egyfajta vezetettséget is kell, hogy jelentsen, és ez a fajta vezetettség az élet minden területén, a gondolkodásban, a célokban meg kell, hogy fogalmazódjon, és ott kell, hogy legyen. És ez a vezetettség, ez csak akkor van, hogyha hit, ott van Jézus Krisztus felé való hitem, az a fajta hit, hogy tudom, hogy nekem el van készítve az ígéret földje, és itt ezen a jövevénységi idősíkon is Isten teljes bizalommal lehetek Isten felé, hogy mindazt, amire valóban szükségem van, azt ő meg tudja adni, és arra vágyok, amit ő készített számomra, arra vágyok, ami számára fontos. És az szolgálja az én épülésemet is, lelki és fizikai épülésemet is. Tehát ez a fajta jövevénység, ez nekem nagyon-nagyon fontossá és hangsúlyossá vált, és én úgy gondolom, hogy Izrael népe pontosan azért zúgródott, mert az a jövevénység, ez nem volt ott a szívében, ezt nem érezte ő át. És néhány igével szeretném bezárni, mert kicsit hosszúra sikerült ez a mondani való. Ugye az 1 Timóteus 6-8-ban olvassuk, amit előbb is idéztem, hogy mert semmit sem hoztunk a világba, és nem is vihetünk ki belőle semmit, de ha van ruházatunk és élelmünk, akkor elégedjünk meg vele. Aztán a másik, ami az ugolódás és az elégedetlenséggel szemben nagyon jó figyelmeztető igaz, a Galata 5-16-17, ezt csak az ige helyet írtam ki, úgyhogy szeretném innét felolvasni. Tehát Galata 5.16-17. Intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Tehát itt is nagyon erőteljes az, hogy a lélek vezetésé által éljük meg a mindennapjainkat, és az, amit ugye a test kívánságaként megélünk, azt öldököljük, arra figyeljünk, azt tudatosan próbáljuk az Úr elé vinni, a kereszt elé vinni. Aztán ugyanígy a Róma 8-ból az 5., 6. és a 7. verset szeretném még idehozni a testvérek elé, tehát Róma 8, 5, 6, 7. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvények nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Könnyű talán így az új szövetség, az evangéliumok ismerete által ezeknek az igéknek a valódi értelmét meglátni, még az Ószövetség igék fényében is. De én úgy gondolom, hogy nagy ajándék számunkra, amit lehet, hogy ott Izrael népe nem láthatott ilyen tisztán, hogy az a megváltatlan test, amiről ezek az igők is beszélnek, az igazándiban mire törekszik. Felismerni, meglátni ezeket a bennünk lévő zúgolódásokat, bennünk lévő, hogy mondjam, engedetlenségeket, hogy mi ennek az alapja, és hogyan lehet ezeket lerakni, és hogyan lehet ezektől megszabadulni. És egy igét szeretném még a testvérek elé hozni, ez pedig a Zsoltár 38.10, ami nekem most nagyon, nagyon sokat mondott. Zsoltár 38.10, ami így szól: Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. Szívem, és a 11-et is felolvasom, szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, szemem világban nincs már velem, talán eddig, de inkább a 10. az, ami nagyon fontos. Tehát, Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. Ez talán egy olyan ellenszer, ami az mindenfajta nehézség, mindenfajta zúgolódás, legyen az jogos vagy jogtalan, tehát azért ezt tegyük oda, de ezzel szemben a mi szívünket meg tudja békét tud adni. Ez talán, hogy mit is mond itt az ige? Előtted van minden kívánságunk. Tehát mindent el tudunk neki mondani feketén, fehéren, nincs rejtve előtted sóhajtásom. Nem azt jelenti, hogy mi csak mindig a hálánkat, mindig a pozitív dolgot, nem. A gyengeségeinket is odavihetjük. Amikor ugye beszél itt a Zsoltáros, illetve a Dávid arról, hogy nincs rejte előtted sóhajtásom. Hát sóhajtozni az ember nem azért szokott sóhajtozni, mert valami öröme van, hanem valami miatt elégedetlen, valami miatt szomorú, valami olyan van a szívében, hogy nem találja a megoldást. Olyan csodálatos az, hogy itt van ebben az egyik ilyen szakaszban az a fajta megoldás, amit Izrael népének is kellett volna cselekednie. Zúgolódás helyett odavinni az Úr elé a kívánságot, elmondani neki nyíltan, mindenfajta belső, hogy mondjam, tehát hátsó szándék, indulat, gondolkodás nélkül egyszerűen kitárni az ő szívét. És azt hiszem, hogy talán befejezésként csak azt tudom mondani, hogy olvasva ezt az igazakaszt, nagyon sok mindenben magamra, a magam gondolkodására, a testi és gondolkodására azt köszönt vissza, azt láttam meg, de magam életében, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében ez az igazi ellenszer azokra a dolgokra, hogy ilyen nyíltan és ilyen őszintén az Úrhoz lehet fordulnunk, és ez a nyíltság és az őszinteség, ez lehet az igazi ellenszere a békétlenségünknek is a szívünkben.